Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged. Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, vasárnapi Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 84. Zsoltárunkat. 84. Zsoltárból szólt az igés köszöntő is, az énekes könyvünkben így kezdődik az első verszak szövege, ó seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége. Foglaljuk el helyünket, és énekszóval dicsérjük tovább Urunkat, Istenünket, a 741. dicséretet énekeljük. A 741. dicséret mind a négy verszakát így kezdődik, ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti. A mi segítségünk és mostani Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg hitvallásiratunk a heidelbergi K.T. mai úrnapi kérdéseit és arra adott válaszait.
Harmincegyedik úrnapja. 83. kérdés. Mi a kulcsok hatalma? A Szent Evangélium hirdetése és a keresztény egyházfegyelem. Ezeken nyitja meg Isten a hívőknek a mennyországot, illetve zárja be azt a hitetlenek előtt. 84. kérdés. Hogyan nyílik meg és zárul be a mennyország a Szent Evangélium hirdetésével? Úgy, hogy Krisztus felhatalmazása szerint a hívőknek együtt is, személyesen is tudtul adja, Isten Krisztus érdeméért minden bűnüket valóságosan megbocsátja, valahányszor az evangélium ígéretét igaz hittel elfogadják. Viszont minden hitetlennek és képmutatónak tudtára adja, hogy mindaddig rajtuk van Isten haragja és az örök kárhozat, amíg meg nem térnek. Ez az evangéliumi tanúság, amely szerint Isten mind most, mind a jövő életben ítél. 85. kérdés. Hogyan nyílik meg és zárul be a mennyország a keresztény egyházfegyelemmel? Úgy, hogy Krisztus felhatalmazása szerint azokat, akik névleg keresztények ugyan, ám a keresztény tanítástól és életfolytatástól elszakadtak, testvéreleg többször meg kell inteni. Ha tévegésükkel és bűnükkel fel nem hagynak, le kell leplezni őket a gyülekezet előtt, vagy a gyülekezet megbízottai előtt. Ha ezek intésére se térnek meg, akkor a gyülekezet zárja ki őket a maga sákramentumi közösségéből, és Isten is kizárja őket Krisztus országából. De mihelyt igazi javulást ígérnek, és arról tanúságot is tesznek, akkor Krisztus és az egyház tagjaiként vissza kell őket fogadni.
Köszönjük szépen! Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom a Zsoltárok könyvéből, a Zsoltárok könyvének 49. fejezetéből, a 49. fejezet mind a 21 verséből, református bibliósok kalózunk szerinti mai ószövetségi, tehát Zsoltár által kijelölt szakasz. Mivel hosszabb ige szakaszról van szó, ezért kérem, hogy ülve, de nyitott szívvel és figyelmesen hallgassuk Isten üzenetét. Itt szólt tehát hozzánk a Zsoltárok könyve 49. fejezet első versétől Isten írott üzenete. A karmesternek, Kórak fiainak Zsoltára. Halljátok ezt, minti népek, figyeljen a világ minden lakója, közemberek és előkelők, gazdag és szegény egyaránt. Bölcs dolgokat beszél majd szám, szívem gondolatai értelmesek. Példázatra figyel fülem, hárfa kísérettel adom elő talányomat. Miért féljek a gonosz napokon, ha körülvesz az alattomosok bűne, akik vagyonukban bíznak és nagy gazdagságukkal dicsekszenek. Hiszen senki sem válthatja meg magát, nem adhat magáért váltságdíjat Istennek. Mert olyan drága az élet váltsága, hogy végképp le kell tenni róla. Még ha örökké élne is, és nem látná meg a sírgödröt, pedig meglátja. Meghalnak a bölcsek, a bolond és ostoba is elpusztul, és másokra hagyják vagyonukat. Azt képzelik, hogy házuk örökké megmarad, lakásuk nemzedékről nemzedékre, földeket neveznek el róluk. De a gazdag ember sem marad meg, hasonló az állatokhoz, amelyek kimúlnak. Ez a bolondok sorsa, és követik őket azok, akiknek tetszik beszédük. Mint juhok kerülnek a holtak hazájába, a halál lesz a pásztoruk. Alakjuk eltűnik a holtak hazájában, nem lesz lakásuk. reggelre a becsületesek uralkodnak. De Isten engem kivált a holtak hazájából, és magához fog venni. Ne törődj azzal, ha valaki meggazdagszik, ha sok kincs lesz a házában, ha sok kincs is lesz a házában. Úgysem vihet magával semmit, ha meghal, nem követi kincse. Bár életében áldottnak tartja magát, és dicsérik, hogy jól megy sora, mégis őseik nemzedékéhez kerül, soha többé nem lát napvilágot. Mert a gazdag ember sem marad meg, hasonló az állatokhoz, amelyek kimúlnak. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. Így ülve maradva hajtsuk meg fejünket imádságra. Urunk Istenünk, mennyei felséges, édesatyánk a Jézus Krisztus által, Urunk, hadd boruljunk elődbe, úgy, mint aki az egyetlen Isten vagy, aki alkottad is, fenntartott bölcsességeddel, gondviseléseddel ezt a teremtett világot is, akik mi is a te teremtményeid vagyunk. Urunk, megvalljuk, hogy bizony kemény ez a Zsoltár, de teljességgel igaz ez. Valóban nincs itt a földön teljes életünk, csak egy része látszik belőle. És bár sokan úgy gondolják, hogy a vagyonuk az megtartja őket, vagy éppen kiválthatják, megválthatják magukat Istennél, tudjuk, hogy ez teljességgel lehetetlen. Urunk, te elkészítetted a váltságot Jézus Krisztus által, az egyetlent, ami megválthat, kiválthat bennünket, ami felmenthet a te itt élő széked előtt. Így nem kell, hogy a rajtunk maradjanak bűneink, és minket kövessenek a mi vétkeink, hanem le tudod azt rólunk venni Jézus Krisztusért. Tisztára tudsz bennünket mosni a bárány Jézus vére által. És köszönjük, Urunk, hogy ez még ma is lehetséges. Köszönjük, hogy tart még a kegyelemnek az ideje. És bár a világ ezzel mit sem törődik, a világ a gazdagságban, a sajátjában bízik. De minél tovább élnek az emberek a földön, még az Isten telen is megláthatja, hogy megy el egyik ember, egyik nemzedék a másik után. És bizony, ha te szólítod az embert, akkor majd elét kell állnia, és számot kell adnia mindarról, amit a földön e testben cselekedett. Köszönjük, Urunk, hogy van megmenekedés Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy úgy állhatunk majd meg előtted, ha Krisztus áldozata igaz ránk nézve, hogy nem kell szégyenkeznünk előtted, hogy te takarod be a mi mezítelenségünket, hiszen Jézus Krisztus tiszta fehér ruhát ad ránk, olyat, amilyen nem volt a miénk, olyat, amit nem vásárolhatunk meg, olyat, amit nem érdemelhetünk is saját cselekedeteink által, hanem olyat, amit egyedül a kegyelem adhat ránk. Urunk, add, hogy így figyelmeztessen bennünket ez a Zsoltár, ez az ige. Adj bölcsességet ebben is. Hogy legyen miénk Mózesnek, Isten emberének imádsága is. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Urunk, nálad van ez a bölcsesség, tőled kérjük ezt. Add, hogy ez a bölcsesség növekedjék bennünk, hogy az életünk minden területére igaz legyen. És hadd kérjünk most, Urunk, te légy itt velünk újra szent lelkeddel. Áld meg igédet, hogy azt megértsük, hogy bele tudjunk tekinteni, hogy meglássuk saját magunkat is, meglássuk a te történetedet, amely végigvonul a világ történelmen, és meglássuk a te néped történetét, és benne a mi személyes történetünket is. Urunk, kérünk így, szólj hozzánk, legyen üzenetet hozzánk, add a te szent lelkedet, hogy megértsük beszédedet. Jézus Krisztus a te nevedben kérünk. Légyik velünk lelkeddel. Amen. Kedves testvérek, ma is hangzik az örök evangélium, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 201. dicséretünket, a 201. dicséret első és második verszakait, az első így kezdődik: Urunk Jézus, fordulj hozzánk. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom Eszter könyvéből, Eszter könyvének 6. fejezetéből, a 6. fejezet első 10 verséből. Kérem, hogy Isten igéjét fennállva hallgassa meg a gyülekezet. Itt szól hozzánk Eszter könyve, 6. fejezet első versétől Isten írott üzenete. Azon az éjszakán került az álom a királyt, ezért megparancsolta, hogy hozzák elő a nevezetes történetek krónikáját, és olvassanak föl belőle a királynak. És rátaláltak arra a följegyzésre, amely szerint Mordokaj följelentette Biktánát és Terest, a király küszöbét őrző két udvarnokot, akik merényletet terveztek Ahasvérus király ellen. A király megkérdezte, milyen kitüntetést és méltóságot adtak ezért Mordokajnak. A király szolgálatára álló ifjak így feleltek, semmit sem adtak neki. Akkor ezt kérdezte a király, ki van az udvarban? Hámán ugyanis éppen megérkezett a királyi palota külső udvarába, hogy megkérje a királyt, akasztassa föl Mordokájt arra a bitófára, amelyet neki állítatott. Az ifjak ezt felelték a királynak, Hámán áll itt az udvarban. A király így szólt, jöjjön be! Amikor Hámán bement, megkérdezte tőle a király, mit kell tenni azzal az emberrel, akit ki akar tüntetni a király? Hámán azt gondolta magában, ki mást akarna kitüntetni a király, mint engem. Ezért ezt felelte Hámán a királynak, annak az embernek, akit a király ki akar tüntetni, hozzanak királyi öltözetet, amilyenbe a király szokott öltözni, meg lovat, amilyenen a király szokott lovagolni, és tegyenek a fejére királyi koronát. Adják át a ruhát és a lovat a király egyik legelőkelőbb főemberének. Öltöztessék föl azt az embert, akit a király ki akar tüntetni, lovagoltassák végig a város főterén, és ezt kiáltozzák előtte, így tesznek azzal az emberrel, akit a király ki akar tüntetni. Akkor a király ezt mondta Hámánnak, siess, hozd azt a ruhát és lovat, amiről beszéltél, és tégy így a zsidó Mordokajjal, aki a király kapujában ül. semmit se hagyj el abból, amit mondtál. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvérek, Eszter könyvének az olvasásához fogtunk éppen tegnap a református kalózunk szerint az ószövetségi történet ez, de egybevág úgyis ez a történet a mai nyarunkkal, vagy ennek a nyárnak a történetével, hogy a gyermekheteken is Eszter könyvét vették a gyermekek, mind a csemői, mind az újvárosi gyerekhéten, sőt, ugyanez a történet volt a Mike budai gyerekhéten is. És úgyis egybevág ez a történet az előző heteknek az olvasmányaival, hiszen Esdrás könyvét is olvastuk az ószövetségi rész szerint, és olvastuk most ugye Nehémiás könyvét is az elmúlt időszakban. Tehát összefüggésében, most Eszter könyve következik, időrend szerint is, Krisztus előtt az 5. században járunk, babiloni fogság 70 éve után. Azt olvastuk Esdrás és Nehémiás könyvében, hogy több transzporttal, több küldöttséggel érkeztek haza a zsidóságból az ősi földre, Jeruzsálem városában. Meg kellett tenni az újjáépítést, hiszen Jeruzsálem várfala csupa rés és kapui tűzben égtek el, így olvassuk ezt Nehémiás könyve elején. Ő a király pohárnoka, engedélyt kap a hazatérésre, és még segítséget is kap ehhez. Megkezdődik így is a fizikális újjáépítés. De lelkileg is újjá kell építeni a népet, ez pedig Esdrás pap teszi meg az ő vezetésével. Isten indítja ezt az embert, előkerül újra Isten törvénykönyve, Mózes 5 könyve, akkor ez már teljességgel írásba volt foglalva. A nép elfeledkezett a 70 éves fogság ideje alatt, és újra elő kell, hogy jöjjön Istennek igéje, hogy hallják meg az emberek, hogy bűnbánattal újra kezdhessék az új helyen, a régi új helyen az életüket. És ne csak a fizikális falak épüljenek föl, hanem lelkileg is felépüljön, megépüljön Isten népe. És természetesen fogság után maradtak ott zsidók Babilónia területén, benyelte egy új birodalom, ez már ugye a perzsa birodalomnak az időszaka, és ott maradt zsidók is, akár Susán várában, a birodalom közepe volt ez a királyi székhely, ott maradt Eszter, a könyv is róla van elnevezve, a neve azt jelenti egyébként csillag, és ő lesz majd a legfőbb első számú, bocsánat, talán így mondhatjuk kifejezésképpen felesége a királynak, Ahasvérus királynak, hiszen az előző királynőt engedetlensége miatt leteszik a trónról. És hagyd mondjam el azt is bevezetésképpen, hogy ebben a könyvben tulajdonképpen még 3 szereplőt olvashatunk, pontosabban már 2 említettünk, Eszter királynét és Ahasvérus királyt. A történelmi tanulmányaink alatt inkább úgy szoktunk az ő nevéhez, hogy Szerxész, itt a bibliai elnevezése Ahasvérus. És ott van még a másik 2 szereplő, mind a 2 olvastuk a mai történetben is, Mordokaj, vagy Mordokáj, talán így ékezettel jobban szoktuk, a régi fordításban Márdokeus az ő neve, és ott van Hámán, a zsidóknak az ellensége, királyi főember. Mordokaj, vagy Mordokáj, Márdokeus sem kis méltóságban lévő valaki, zsidó származású, ő ott maradt ebben a új hazában, ahová a népét fogságba vitték valamikor, és van még egy nagyon fontos kötődési szál, ő Eszternek a nagybátyja, egyben nevelője is. És természetesen ott kellene legyen Isten is a történetben, ott is van. De furcsa ez a könyv olyan szempontból is, hogy egyetlen egyszer nincs benne Isten neve ebben a könyvben. Így mondom, sokszor érte kritika is, vád ezt a könyvet, hogyan is kerülhetett bele a Bibliánkba, a kánonba, hiszen nincs benne Isten neve, mégis Isten lelke jónak látta azt, hogy bekerüljék. És a mai történetben is azt látjuk, hogy Istennek a terve, maga Isten, az élő Isten személye, végigvonul a történéseken. És azt is látjuk, hogy Isten cselekszik. Szóval egy régi történet van a kezünkben. Eszter könyve. Ha így nézzük vissza időben, körülbelül 2500 év távlata. És azt is látjuk, hogy Isten vigyáz az ő népére, ott a szétszórtságban, a fogságnak a területén, és Isten vele ment az ő népével a régi új hazába is, Esdrással, Nehémiással, hogy megkezdődjön az újjáépítés, Jeruzsálem kőfala, maga a város benépesítése, a templom újjáépítése, az áldozatoknak, az Isten tiszteletnek az újra megléte, és hogy Isten népe lelkileg is újjáépüljön. Szóval érdemes kézbe venni Eszter könyvét, milyen jó, hogy a gyerekeknek egészen friss élmény, és mindazoknak, akik részt vettek szolgálóként a gyermekheteken. Így olvashatjuk most, majd a napokban, elég gyorsan végig fogunk érni Eszter könyvét, hiszen egy-egy fejezet van kijelölve számunkra a bibliolvasó kalóz szerint. A mai történet viszont majd a hét közepén érkezik el, vagy annak is a második felébe. Viszont a mai napra kijelölt történet már utal erre a történésre, amit most olvastunk. Hiszen valami történik, és így kezdődött a történetünk, azon az éjszakán kerülte az álom a királyt. Milyen érdekes bevezető mondat ez ennél a történetnél, és az is fontos ez, amit végigolvastunk most, mert tulajdonképpen a dolgoknak a megfordítója. Hiszen a könyv elején kiderül, hogy Hámán, a zsidók ellensége, eltervezte a zsidóknak a kiirtását. Úgy gondolta, hogy Isten népe, aki elkülönülten él, ő fő ellenségük, és közülük származik ez a Mordokáj, vagy Márdokeus, aki előtte nem hajlandó térdet hajtani, és ahogy olvastuk, megdöbbentő ez a leírás, el is készítette a vesztőhelyet, ott áll a bitófa, hogy arra fölakasztassa, s ő, mint főrangú ember bármikor bemehetett a királyhoz, egy valami hiányzott még az ő tervéhez, hogy a király erre engedélyt adhasson. És mit olvasunk? Isten elkezd cselekedni. Azt olvastuk, azon az éjszakán kerülte az álom a királyt. Világi emberek úgy szokták ezt mondani, hogy hát vannak ilyen szerencsés dolgok, vagy vannak véletlenszerű dolgok. Idézőjelbe tehetjük természetesen rögtön ezt, mert azt látjuk a történetben, hogy ami egy világi embernek, Isten nem ismerő embernek, vagy az Isten nem ismerő világnak véletlenszerű, az Istennél eltervezett dolog. Mit is tesz Isten? Fölébreszti, vagy ébren tartja ezt a királyt azon az éjszakán. Pontosan azon az éjszakán, amikor is bekövetkezzen az a fordulat, hogy akár Isten népe elvesszen. Hogy az egyik főragú emberüket, bocsánat, így mondom, láb elől eltegyék, és utána következik majd az egész nép ellen elkövetett büntet, a zsidó nép kiirtása. De Isten elkezd cselekedni. Pont azon az éjszakán felébred a király. Pont azon az éjszakán, nem véletlenül megint csak, pont azt a könyvet hozzák elébe, ami a történeteknek a könyve. Minden egyes birodalomnak voltak ilyen feljegyzései. Pont azon az éjszakán, ebből a történetek könyvéből pont az a történet kerül elő, amikor is Mordokáj vagy Márdokeus megmenti a királynak az életét. Olvashattuk is a neveket, Biktána és Teres, két őr, a király szolgálatára rendelt őr, merényletet tervezett a király ellen, nem tudjuk pontosan miért, megharagudtak a királyról, és egyszerűen merényletet terveztek ellene, de Márdokeus ezt leleplezte. Mordokáj vagy Márdokeus leleplezte. És pont azon az éjszakán ez a történet kerül felolvasásra. És hát lehetne sokféle gondolata a királynak, de pont ez a kérdés jut eszébe, ez sem véletlen, hogy hát kapott-e ezért valamilyen jutalmat Márdokeus. Azt látjuk tehát a történetben, agyon pici, apró megjegyzések ezek, de nem véletlenszerűek. Isten elkezd munkálkodni. És hagy olvassak ide egy igét a példabeszédek könyvéből, a 21. fejezetnek az első verse, érezni fogjuk, hogy pont ezt magyarázza. Olyan az Úr kezében a király szíve, mint a patak vize, arra vezeti, amerre akarja. Mit is jelent ez? Az, hogy még egy ilyen Istent nem ismerő királyt is tud Isten használni. Egyszerűen formálja az akaratát, a gondolatait. És nem véletlenszerűen történnek a dolgok, hanem nagyon is Isten terve szerint mennek végbe az események. Kedves testvérek, hogy legyen ez első gondolat és első üzenet számunkra, mai világ, ami gyorsan változik és nagyon sok félelemmel van tele, olyan gyorsan begyűrőznek ide is az események, hiszen egy globális nagy faluban élünk. Az, ami tőlünk 1-2 ezer kilométerre, vagy éppen a Föld másik oldalán történik, következő híradásokban már hallunk róla. Régen ez nem volt így. De azt is látjuk, hogy a folyamatok, legyenek azok akár gazdasági, politikai folyamatok is, nagyon gyorsan hatnak ránk. Egy gyorsuló világban élünk, és ahogy mondtam, egy globális nagy faluban. Egyszerűen nem tudjuk kivonni magunkat a történések alól. És a hírek, események nagyon sokakat, így mondom, hogy félelemben tartanak, vagy éppen aggódásban. De hogy legyen első üzenetünk az, hogy Istennek a terve ma is ugyanúgy folytatódik a világban, mint ahogy régen folytatódott. Ez a nagyhatalmú ember egy egész világbirodalomnak az első számú vezetőjét, és Isten kézbe veszi és elkezdi formálni. És hogyan is olvastuk, hagyj olvassam el még egyszer a Példabeszédek könyvének 24. fejezet első versét. Olyan az Úr kezében a király szíve, mint a patak vize, arra vezeti, amerre akarja. Hisszük-e, valljuk-e, és mindezt éljük-e, hogy Istennek ma is van terve a világgal, és az ő terve valósul meg. Egyszerűen Isten használ embereket, formálja az akaratukat, és egyszerűen oda hajtja az ő akaratához. Szóval első üzenetünk így hangzott ebből a régi történetből, de lám milyen aktuálissá lehet, hogy Istennek ma is van terve a világgal, és ez a tervez folyik, megy előre. Isten véghez viszi az ő tervét. Mi történik ezután? Történetben azt láttuk, hogy hát pont akkor érkezik meg, ez a Hámán, azután, az éjszaka után, amikor a király ezt a történetet elolvasta, ezt a kérdést föltette, és a választ is megadták neki. És mi történik? Láthatjuk a másik oldalt, az emberit, amikor az ember kezd el tervezni, és az embernek vannak gonosz dolgai is. A következő kérdést teszi föl a király, ki van itt az udvarban, és így folytatódott a történet, a király így szólt, jöjj be! Amikor Hámán bement, megkérdezte tőle a király, mit kell tenni azzal az emberrel, akit ki akar tüntetni a király. És itt van az istentelen ember, saját magára gondol mindig, nem más vagy nem Isten dicsőségére, a magáéra. A következőt olvastuk, Hámán azt gondolta magában, ki mást akarnak kitüntetni a király, mint engem. Kedves testvérek! Azt is látjuk majd a történet folytatásában, ahogy Isten teljességgel megmenti nem csak Mordokájt vagy Márdokeust, hanem megmenti az ő népét is. Elkezd cselekedni, és mindazt, ami emberi indulat volt, a nép elvesztésére irányult, Isten keresztbe húzza ezeket a számításokat. Olyan jó volt olvasni ezt a 49. Zsoltárt, ami hosszabb ige szakaszként elhangzott, ritkán kerül ez előnkbe. És ott is bemutatja, hogy milyen a világnak a számítása, milyen az Isten nem ismerő világnak a gondolata. Úgy gondolja a világ, hogy a saját gazdagsága által, vagy éppen a gazdag ember, így is szó van ebben a Zsoltáron, megtarthatja az ő életét, hogy talán majd vég nélkül kinyújthatja ezt, bocsánat, hogy így mondom. Vagy pedig megválthatja magát, mert mégiscsak az előkerül sokaknak a gondolatában ez, hogy csak-csak lesz ott valami a végén, akár megkérdezik, hogy mégis mit tett ebben az életben, mit cselekedett ebben a testben, vagy hát valamiféle folytatás csak-csak következik. Azt láthatjuk, hogy a világ mindig a maga dicsőségét keresi, és a maga gondolataiban gondolja ezt végig. És mit olvasunk a történetben? Azt, hogy Isten keresztül húzza ezeket a számításokat is. Egészen megdöbbentő. Azt, amit magának szeretett volna ez a Hámán, most éppen az ellenségével kell megtennie. De hát nem lehet kibújni a király parancsa alól. Kedves testvérek, hogy is mondtuk, miről is szól ez a könyv? Bár a név nincs leírva, de Isten van ott a történetben végig folyamatosan. Végig megy az ő terve. És embereket egyszerűen mozgat az ő nagy történetében. Még az ellenséget is. Még az Istent nem ismerő embereket is. Hogy az ő népét előre segítse, hogy az ő népét megtartsa. Hisszük-e, valljuk-e, hogy Isten ma is gondot visel ránk? Hisszük-e, valljuk-e, hogy az élő Isten ma is cselekszik? És bár sokszor rögtön nem derül ki, hogy mondjam, az ő akarata is történése, de a mélyben már, szinte így mondom búvópatakként, ott viszi Isten az ő akaratát. Eszter könyve abból a szempontból is érdekes, hogy előre vetíti majd a megváltásnak a tökéletes tervét. Bizonyos vagyok abban, hogy Isten lelke ezért is gondolta úgy, hogy ott kell lenni ennek a történetnek a Bibliánkban, a Szentírásban. Mert Eszter majd megváltója, kiváltója lesz az ő népének. Egyszerűen szabadítóvá válik. De ez közel sem a tökéletes szabadítás. Isten itt is használ valakit, aki méltóságra jutott, aki kockára teszi az ő életét, ez is majd benne van a történetben, olvashatjuk, és szabadítója lesz az ő népének. És hát mi már új szövetségiek tudjuk a szabadításnak a teljes történetét, a tökéleteset, ahogy Isten azt elkészítette Jézus Krisztusban, ahogy megvált bennünket, megválthat, hiszen ez mindenki elé oda van tárva. Szóval mi is történik? Hát pont az ellenséggel kell megtenni azt, amire nem számított, amit magának szeretett volna. És hát a következő, mert egy kicsit ki is lépünk a történetből, tovább is nézzük mindezt, azt is tudjuk, hogy Isten megszabadítja az ő népét, nem is akárhogyan, azt, amit számukra terveztek el, végül is ők tehetik meg az ellenségükön. Számunkra kicsit talán furcsa így ez a történet, mert az Új Szövetségben más tanítást olvasunk, sokkal tisztábban és tökéletesebben jelenik ez meg. Mi is történik? Isten, Isten népe bosszút állt az ellenségeken. Hogy magyarázom ezt egy kicsit? Egy kicsit visszalépünk még a történetben, ott, ahol Eszter készül a király elé bemenni. És ebben is látszik az, hogy sok minden már, így mondom, elveszett Isten igéjéből. Nincs meg a tanítás teljessége. Azt olvassuk, Mordokáj, Márdokeus, a nagybácsi figyelmezteti Esztert, mi készül az ő nép ellen, és hogyha a nép ellen ez készül, akkor így majd áldozata lehet a királyné is, Eszter, hiszen ő zsidó származású. De megváltója lehet az ő népének. Hogyan is készül erre Eszter? Bárki, bármikor nem jelenhetett meg a király előtt, csak a hívták. Még az első számú feleség sem. De Eszter azt mondja, ha meg kell halnom, hát halljak meg, megjelenve a király előtt, de előtte azt kéri, gyűjtsék össze Susánban a zsidóságot, Márdoká is tegye ezt a nagybácsi, ő is megteszi ezt a szolgáló lányaival, és böjtöljenek érte. Várnánk, hogy ott lesz az is, és hogy imádkozzanak. De nem olvasuk a történetben. Erre is mondom azt, hogy igen, Isten népe történetéből már sok minden, így mondom, hogy eltűnt, elfelejtődött az igének a teljes ismeretéből. Halványképek még vannak ott. De ennyit olvasunk, böjtöljenek érte. És hát így a történet végén is, amikor Isten népe bosszút áll az ellenségen, számunkra ez nagyon furcsa. Új szövetségi embereknek. Hogy mondjam ezt így? Isten majd megtanítja az ő népét teljességgel, a teljes népét is. Mit is jelent az, hogy átadni a bosszú állást Istennek? Hogy nem mi kérjük számon a dolgokat másokon. Hagy olvasok egy új szövetség igét, több helyen olvashatjuk ezt, akár itt a Római Levél 12. fejezet 19. versében következőképpen: ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet annak a haragnak, az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek, így szól az Úr. És a következőképpen folytatódik ez az ige, sőt, ha éhezik ellenséget, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzzöl le téged a rossz, hanem te győzz le a jóval a rosszat. Kedves testvérek, azt látjuk tehát Eszter könyvének a történetében, hogy nem egészen így történt. Amikor Isten kezébe adta Izrael népének, az ő újszövetségi népének az ellenséget, bosszút álltak az ellenségen. A teljes történet, a tanítás, és különösképpen az új szövetségre fókuszálva, Jézus Krisztus tanítására fókuszálva, hiszen tőle idézi ezt Pál apostol is, azt mondja, hogy nem a rosszra rossz a válasz, hanem a rosszra a jó, az Isten szerinti jó a válasz. És hogy a bosszúállás, a haragnak a kitöltése az nem hoz jót, az egyszerűen csak haragot szül. Ezért azt mondja Isten az ő népének, enyém a bosszúállás, én megfizetek. Isten az igazságosan cselekvő. És sokszor, amikor bosszút állnánk, akár úgy gondoljuk jogosan is dolgokért, nem látjuk a teljes igazságot. Nem látjuk a másiknak a teljes szívét. És hagyd mondjam így, sok esetben elvakít ez bennünket, az ember haragja nem szolgálja Isten dicsőségét. Ismerjük ezt az igét. És Istenre, ha rábízzuk, akár így is a bosszúállást, a hívő ember ezt teheti, akkor Isten tökéletesen beépíti majd azt is az ő tervébe. És higgyük el, meg lesz a következménye a dolgoknak. Kedves testvérek, egy ilyen könyv Eszternek a könyve, és sokszor, sokan, ezért is mondtam el mindezeket, talán ilyen fenntartásokkal is vannak a könyvet végigolvasva, hogyan tehet ilyet Isten népe, hogy mondjuk bosszút áll az ellenségen. És azért is villantottunk föl egy-két dolgot ebből a könyvből, hogy lássuk, hogy bizony ott a fogság ideje alatt sok minden már elveszett Isten teljes igényének ismeretéből. Halvány nyomok még ott voltak. Azért is volt szükség arra, amikor visszatérnek az ősi földre, Esdrás pap vezetésével, az elején említettük őt, akkor elő kell, hogy kerüljön Isten törvénykönyve. Hiszen akár évtizedek óta már nem hallották azt. Egyik nemzedék még tovább adott valamit a másik nemzedéknek, de egyre hiányosabb lett az ismeret, Isten igéinek az ismerete. És ez meglátszott a nép életén is. Bizony, szükség van arra, hogy sokszor felelevenítsük Isten igéjét, hogy az friss legyen a szívünkbe, hogy annak üzenete átjárjon bennünket teljességgel, és ne csupán, így mondom, emlékekből legyen az meg, mert bizony az könnyen halványulhat. És milyen nagy segítség Isten lelke, aki pedig előhozza azokat az igéket, amik frissen élnek bennünk. És ahogy megint csak a példabeszédek könyve mondja, olyan a helyén mondott ige, és hozzáteszem, ez már az én hozzátevésem, és a helyesen alkalmazott ige, mint az aranyalma ezüstányéron. Istennek a terve akkor valóban így általunk is tovább haladhat az ige teljes ismeretében. Összefoglalnám ezt a néhány gondolatot, de így mondom, egy kicsit föl is keltettem, remélhetőleg a kedvet is Eszter könyvének az újraolvasásához, vagy éppen az első olvasásához, hiszen a teljes történetet közel sem mondtuk el. Jó azt végigolvasni, végig tanulmányozni. Naponként egy-egy fejezetet ír ki számunkra a bibliaolvasó kalauzunk, rövid magyarázattal is szolgál. De hagyd mondjam azt, hogy jó még utána nézni az eseményeknek. Akár másokat, akik tájékozottabbak az igében, kérdezni, és legfőképpen a Biblia összefüggésében látni. Előre lapozni, megkeresni utalásokat, hiszen minden Bibliánk mutat ilyen utalásokat. Akár a régi fordításban közvetlenül az igehelyek után, az új fordításban pedig itt a lábjegyzet részénél. És így is egymás mellé tenni ezeket, hogy a teljes igazságot, Istennek a teljes üzenetét láthassuk. Elindultunk onnan, nincsenek véletlenek, bár a világ, az Isten nem ismerő világ, az így szokott erről beszélni. Azon az éjszakán ez volt a bevezető sor ennél a történetnél. Isten elkezd cselekedni, először még csak elbújva folyik a történet, de aztán formálja az emberek szívét, még egy ilyen nagy világbirodalom kormányzóját is. És utána Isten cselekszik az ő népe életében. Aztán szóltunk arról, hogy milyen az istentelen világ, hogyan gondolja saját dicsőségét azt megvalósítani. Bizony megkörnyékezhet bennünket is ez a gondolat. Jó mindig odaállítani ezt is Isten világosságának a fényébe. És bizony azt is láttuk, hogy nem győzhet az emberi gondolat, csak is Istené. És egy kicsit ki is léptünk, vagy tovább léptünk a történetből, hogy legyen egyértelmű ez a könyv. Bizony sok minden már elveszett Isten igének ismeretéből, de Isten megújítja az ő népét, és hát erre mutattunk rá, hogy mi már a böjt mellé oda tennénk az imádságot, hiszen Jézus így tanított, vagy éppen az ellensége nem mi magunk akarjunk emberi módon bosszút állni, hanem helyezzük az ő kezébe, mármint Istenébe. Enyém a bosszúállás, így szól az Úr, és higgyük el, hogy ő igazán, jogosan fizet meg, akár az értünk elszenvedett bántalmazásokért. És legfőképpen ez a történet előre mutat az új szövetségre, Jézus Krisztusra, a világ megváltójára, hiszen itt Eszter megváltója, kiváltója az ő népének, de Jézus Krisztus pedig a világ tökéletes megváltója. Isten így készítette el a tökéletes szabadulás útját. Olvassuk tehát ezt a könyvet, találjuk meg benne a személyes üzeneteket is, lássuk meg a nagy összefüggéseket, ne csupán a könyvön belül, hanem a Biblia egészén belül is, és legyen számunkra is valóban személyes üzenetté sok igéje ennek a könyvnek. Így legyen. Amen. Hadd kérjem, hogy úgy, ahogy szoktuk, hajtsuk meg fejünket imádságra, először csendes percre, mondjuk el Istennek mindazt, amiben megszólított bennünket, vagy vigyük elő a mi gondolatainkat, bűnvallásunkat, közbenjárásunkat, kéréseinket, majd pedig közösen, hangosan is imádkozzunk. Köszönjük, hogy imádságokat meghallgató Isten vagy. Urunk Istenünk, hadd köszönjük neked a igei üzenetet, hadd köszönjük meg azt, hogy te a te népedről nem feledkezel meg, és hadd köszönjük meg, Urunk, azt is, hogy újra és újra meg akarod újítani a te népedet. Nem akarod, hogy elfeledkezzék a te igédről, üzenetedről. És bár olyan sokszor megtapasztaltuk már mi is, hogyha mi rólad mégis elfeledkeznénk, te nem feledkezel el rólunk. Utánunk nyúlsz, megújítasz bennünket. És megmutatod ebben is hűségedet, hogy te vagy az, aki ebben a szövetségben, köztünk és a közted levő szövetségben te vagy a hűségesebb, akire számíthatunk, aki önmagadat és ezt a velünk kötött szövetséget meg nem tagadod. És köszönjük, Urunk, hogy a legnagyobbat, a legtökéletesebbet, a legszeretetteljesebbet küldted el közénk, Jézus Krisztust, aki emberré lett értünk, aki fölvette a mi emberi sorsunkat, történetünket, aki ide született közénk, aki végigjárta az emberi életet is, végigjárta értünk a kárhozatos halált is. Urunk, köszönjük, hogy őt adtad értünk, hogy ne kelljen a bűneinkben benne maradnunk, hanem azt vallhassuk meg előtted, hogy kérhessük a te bocsánatodat és a megtisztítást. És akkor úgy állhatunk majd meg előtted, hogy Jézus Krisztus lesz az, aki mellettünk áll, ő lesz a felmentőnk, ő lesz a védő ügyvédünk a te királyi széked, bírói széked előtt. Köszönjük neked, Urunk, hogy mindenre tanítasz bennünket. És valóban adj nekünk bölcsességet, amikor az igét olvassuk. Lássuk meg az összefüggéseket. Valóban legyen bátorításul a minden egyes történet. És tanításul, hiszen amik megírattak, ami tanulságunkra írattak meg. Urunk, hadd kérjünk téged a következő hétért is, munkavégzésünkért, hogy sok helyen munkálkodunk, nem csupán munkahely, hanem a családban is, sok-sok elvégzett gyülekezetben beli szolgálat is. Kérünk, Urunk, áldást mindezekre. Hiszen tudjuk, hogy a nélküled elvégzett munka, az arra nem kért áldás az bizony semmi, semmire való. Hadd kérjünk, Urunk, így előre, gyülekezeti hetünkre, te légy ott velünk máiban is, és hadd kérjünk, te maradj az itthon lévőekkel is, és gazdagíts bennünket a te üzeneteddel, a te igéddel, ha kell, építs fel újra bennünket, ha kell, akkor bátoríts bennünket, hogyha kell, akkor ints bennünket. És úgy is, mint a te népedet, ezt a közösséget, Istennek népének ezt a kis szeletét, ezt a gyülekezetet, így is építs bennünket. Kérünk, Urunk, azokért is, akik szerettüket búcsúztatták a héten, kérünk, hogy vigasztald őket, légy vigasztalójuk lelked által. Ezt is olvashatjuk a Szentírásban, és tapasztalhatjuk a mindennapokban. Kérünk, Urunk, légy ott családjainkban, te építsd a mi kapcsolatainkat, akár családtagok között, baráti kapcsolatokat is, hogy ezek a kapcsolatok benned megszenteltekké legyenek. Urunk, így is könyörülj rajtunk. Könyörülj betegeinken, hadd kérjünk gyógyulást, és különösképpen azért, hogy belső emberük erősödjék, ez bizony kihat a külsőre is, a testiekre is. Így kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg a hirdetéseket. Befejező énekünk áldásvétel előtt a 774. dicséretünk, a 774. dicséretünk mind a három verszakát énekeljük el. Ismerős az ének, csak új a számozás, csak vezess Uram végig, és fogd kezem. Gondoljunk a történetre is, ami elhangzott, mindig ahhoz választunk éneket.
Thank you.
és Istennek békesség, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Áldás békesség.